Jézus Krisztus mondja, ne félj, csak higgy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 84. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva a 164. dicséretünket keressük meg, 164. énekünket énekeljük most mind a három verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten beszéde János evangéliumából hangzik most hozzánk a 13. fejezet első 17 verséből a következőképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és bárcsak valóban cselekvő is lennénk annak, amire a mi Urunk Jézus Krisztus biztat bennünket. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most Isten beszédére. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban. Köszönjük neked, hogy van mit ennünk, van mibe öltözködnünk. Köszönjük, hogy van fedél a fejünk fölött. Köszönjük, Urunk, a lelki otthont is. Azt, hogy van egy hely, ahol összegyűlhetünk, ahol a te nevedben lehetünk együtt, ahol várjuk, kérjük, hogy légy ott, Szent Lelked által, légy a középen, mert szeretnénk rád figyelni, szeretnénk megérteni szavadat, gondolataidat, szeretnénk még közelebb kerülni hozzád, még jobban megismerni téged. Ó, bárcsak igazán, ezzel a vágyjal tudnánk most is itt együtt lenni, egy akarattal, egy szívvel. Urunk, te látod, hogy így van ez, te látod, hogy melyikünkben mi van most? Látod, tudsz az örömeinkről, de azt is látod, hogyha gondok, nehézségek terhelnek meg bennünket, vagy éppen fájdalom üli meg a lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt elmondhatjuk neked imádságban. Köszönjük, hogy annak mondhatjuk, aki Úr, Mester is, ahogyan itt mondtad is Úr Jézus magadról, de aki áldott orvos is, testnek, léleknek áldott gyógyítója. Szeretnénk így elcsendesedni előtted, és szeretnénk megérteni igazán a szívünkkel is azt, amire most szeretnél bennünket megtanítani. Urunk, annyira másról szól az, amit most János evangéliumából olvastunk, a te életed, Úr Jézus Krisztus, a cselekedeteid. Annyira másról, mint ami ebben a világban folyik. Köszönjük azonban azt, hogy te Jézus Krisztus eljöttél ide, és megmutattad, hogy lehet másképpen élni. Hogy nem muszáj egymáson átgázolni, nem muszáj könyökölni, félrelökni egymást. Nem muszáj mindig feszültségeket okozni, háborúságot családban, munkahelyen azzal, hogy önző érdekeinket akarjuk érvényesíteni. Urunk, köszönjük, hogy te nem csak megmutattad, hogy lehet másképpen élni, hanem adtad magadat nekünk azért, hogy képessé is válhassunk erre a másfajta életre. Szent lelkedért fohászkodunk most. Kérünk, hogy légy úgy itt általa közöttünk, hogy valóban alkalmasakká válhassunk a szolgálatra, az olyan életre, amilyenre te szeretnél bennünket megtanítani, amire te hívsz el bennünket, amivel valóban egymásnak örömet szerezhetünk, egymás javát szolgálhatjuk. Könyörülj meg, kérünk rajtunk, munkálkodj bennünk kegyelmesen. Ámen. A 372. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk Isten beszédének meghallgatására. János evangéliumából hallott igeszakasz mellett most az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok még egy szakaszt. E könyv 9. fejezetéből a 36. verstől a 43. versig terjedő szakaszból. Jópéban volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Jópéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték: késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letértelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, s megmutatta neki, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt, egy Simon nevű Tímárnál. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Sok jót tett. Olvassuk, vagy éppen halljuk olykor a politikai élet, vagy a gazdasági élet, vagy éppen a művészvilág egy-egy szereplőjéről. De mondjuk olykor szűkebb környezetünk tagjairól is. Sok jót tett. Hallottuk most a felolvasott bibliai szakaszból egy Tábita nevű nőről. Van különbség a kettő között? Kell egyáltalán különbséget tenni? Nem a végeredmény a fontos. Más az, amit Tábita gyakorolt. Bennünket, keresztényeket pedig egyértelműen erre a másra hív el bennünket, ami Urunk Istenünk. Erre a másra akar képesíteni. A Szentírás alapján úgy fogalmazhatjuk ezt meg, hogy szolgáló életre akar készé és alkalmassá tenni. Ma tehát arról lesz szó, hogy a keresztény élet szolgáló élet. Hogyan lehetséges ez? Mit jelent ez? Milyen ígéretet fűz Isten az ilyen élethez? Az első, amit megérthetünk ebből a felolvasott bibliai szakaszból, de alátámasztja ezt a felismerésünket a Szentírás egyéb helye is, az az, hogy az Úrnak szolgáló élet csak tanítványi életből nőhet ki. Tábitáról tulajdonképpen nem sokat tudunk meg a Szentírásból. Azt azonban igen, hogy Jézus Krisztus tanítványa volt. Így olvastuk, hogy Joppéban volt egy nő tanítvány. És hogyha megnézzük az eredeti görög szöveget, akkor ugyanazt a szót találjuk itt, amely szóval Jézus 12 tanítványát illeti a Szentírás, csak annak a nőnemű formája szerepel itt. Az is érdekes, amit az új szövetséget vizsgálva megint csak megtudhatunk, hogy egyedül Dorkásszal kapcsolatban használja ezt a megjelölést a Szentírás. Pedig olvasunk máshol is az Úr Jézus Krisztusban hívő és Jézus Krisztust követő asszonyokról, nőkről. De ezt, hogy nő tanítvány, ezt a szót csak vele kapcsolatban találhatjuk meg. Azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztus pedig a tanítványokat az ő követésére szólította föl. Emlékezzünk csak vissza, akár Péternek az elhívására, vagy a többi tanítvány elhívására, hangzott, hogy jöjj és kövess engem. Vagyis a tanítványság, a tanítványi élet az több, mint Jézus tanításainak elfogadása, több, mint egy hitvallás elmondása. Ez életközösség vele. Hadd hangsúlyozzam ezt, hogy az Istenbe vetett hit, legalábbis úgy, ahogy mi azt sokszor, vagy általában értjük, az még nem követése az Úrnak. Jakab apostol mondja ki nagyon világosan ezt a levelében, hogy te hiszed, hogy egy az Isten? Hát az ördögök is hiszik, és rettegnek. Ők nem követik. Ők rettegnek, és végzik a maguk akna munkáját. Az Úr azonban bennünket a követésére hív, nem azt akarja, hogy féljünk, rettegjünk tőle. És nem megfosztani akar bennünket, hanem éppen meggazdagítani, és ezért hív arra, hogy az ő életében részesedjünk. Tábitáról ezt mondja itt a Szentírás. Ő elfogadta Jézus Krisztus szolgálatát. És ez megint egy olyan gondolata ennek az ige szakasznak is, de megint csak a teljes Szentírásnak, amit olyan jó lenne, hogyha szívünkbe vésnénk, hogy szolgáló életet élni csak úgy lehet, csak úgy érdemes, hogyha elfogadom Jézus Krisztus szolgálatát, és abból táplálkozom. Jézus Krisztus, amikor itt járt a Földön, akkor ő saját magáról kijelentette azt, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És hogy ezek nem csak szép és hangzató szavak voltak az ajkán, azt alátámasztja az a történet is, amelyet János evangéliumából hallottunk. Az utolsó vacsora alkalmával történt mindez. Talán kevésbé szoktuk összekötni a kettőt. Az úgy inkább ott van a fejünkben, meg a szívünkben, hogy mi is történt ott az utolsó vacsorán, hogy Jézus Krisztus milyen szavakat mondott, amikor megtörte a kenyeret, meg amikor adta ott a kelyhet a tanítványoknak. De erre talán kevésbé gondolunk, hogy ugyanakkor történt az is, amit János evangélista így jegyzett föl, hogy Jézus maga elé kötötte a kötényt, és lehajolt a tanítványokhoz, elkezdte mosni a lábukat. És hallottuk a hozzáfűzött szavakat is, hogy ti Úrnak és Mesternek mondtok, és jól teszitek, az vagyok. De akkor ne felejtsétek el, hogy a szolga nem nagyobb az Uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki küldte őt. És hogyha én szolgáltam, akkor a ti életetek sem lehet másmilyen élet, csak szolgáló élet. De, hogy mi erre igazán képessé váljunk, azért is hagyta Jézus Krisztus azt, ami aztán utána történt vele másnap, azaz nagypénteken. Az ő szolgálata igazából ott, a kereszten, a golgotai kereszten csúcsosodott ki. Vállalta Jézus, hogy bennünket, embereket kiengesztel Istennel. Bennünket, akik kimondva vagy kimondatlanul lázadunk Isten ellen. Azt gondolva többek között, hogy miénk az életünk, és azt teszünk vele, amit akarunk. Sőt, nem egyszer azt gondolva, hogy miénk a házastársunk élete, a gyermekünk élete, a szomszéd élete, a munkatárs vagy az alkalmazott élete. Akkor rántom elő, amikor akarom, és akkor teszem félre, amikor akarom. Sőt, azt gondoljuk, hogy miénk ez a föld, amelyet Isten csodálatos bölcsőként adott nekünk. Miénk ennek minden kincse, és azt teszünk vele, amit akarunk. Vajon lehet-e azt mondani, hogy nincs meg bennünk erre a hajlam? Hogy mi egyáltalán nem vagyunk ilyenek? És mit tett Jézus Krisztus? Az a Jézus Krisztus, aki ő pedig valóban az övé volt minden. Átadott az Atya neki mindent. Gondoljunk csak vissza megint a János evangéliumából olvasottakra, vagy a jól ismert másik igerészre, hogy övé minden hatalom menjen és földön. És ez a Jézus Krisztus még az életét is letette, amikor engedte, hogy beleverjék a kezébe, lábába a szögeket a kereszten, mert tudta, hogy nincsen más mód arra, hogy Isten nekünk, embereknek megbocsáthasson. De aki mindezt bűnbánattal, hittel, magára nézve is érvényesnek elfogadja, és hálával megköszöni, az részesedik Jézus Krisztus életében. Azaz elfogadja az ő szolgálatát. És ennek egyik csodálatos következménye az is, hogy felszabadul arra, hogy őszintén meg tudjon bocsátani a másik embernek. Sőt, ő maga szívkőjükben bocsánatot tudjon kérni. Hiszen aki már így Jézus Krisztussal együtt él, az egyre jobban látja, hogy Isten mennyi mindent bocsátott meg neki. Mert az szépen sorban felismeri, hogy mennyi minden van az életében, a szívében, ami nem az Isten akarata szerinti. Hogy mennyi mindent tett, ami Istennek nem tetszik. Isten pedig Jézus Krisztus áldozatáért mégis kész megbocsátani. Hát, ha nekem ilyen Uram van, hogyha ő ennyire szeret engem, és ő nekem megbocsát mindent, akkor hogy ne bocsátanék meg én is a másik embernek? Sokkal könnyebb megbocsátani a másiknak akkor, hogyha Jézus Krisztusnak a szolgálatát, az értünk hozott áldozatát már elfogadtuk magunkra nézve. És egymás felé szolgálni is csak ilyen lelkülettel lehet igazán. Hiszen azt gondolom, azt nem kell különösképpen bizonygatni, hogyha harag van bennünk, neheztelés van bennünk, hogyha dac, szeretetlenség vagy megbántódás van bennünk, akkor nemhogy szolgálni tudnánk, igazán még oda lépni ehhez a másik emberhez is olyan nehéz. Értjük, testvérek, hogy mennyire szükségünk van nekünk Jézus Krisztus szolgálatára, hogy tényleg abból éljünk? Krisztus szolgálatának elfogadása közben tapasztalhatjuk meg azt az igazi, azt az el nem fogyó szeretetet is, elfogadottságot, azt, hogy értékes vagyok, amikre mi emberek annyira vágyakozunk. És mindezt a vele való közösségben olyan igazán megkapjuk. Bár nem érdemeljük meg, és soha nem is tudjuk kiérdemelni, de nem is kell. Hálás szívvel el lehet fogadni. És hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor ez felszabadít bennünket a korábbi közönyünkből, hogyha az volt ránk jellemző. Felráz bennünket a letargiából, lendületet, erőt ad a cselekvéshez. És mert az Úr így szeret engem, ezért most már én neki akarok tetszeni. Vagyis az ő akarata és gondolatai válnak igazán fontossá számomra. Azoknak úgy és akkor szeretnék szolgálni, akiknek ahogyan és amikor ő akarja. Tábita, akiről itt olvastunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, nem kapott otthon keresztény nevelést. Felnőtt fejjel hallott először Jézusról, és arról az új életről, amit ő hozott el nekünk. És micsoda vigasztalás van ebben azok számára, akik talán hasonló módon nem keresztjén háttérből indultak el. De Tábita, amikor eljutott hozzá az evangélium, akkor azt örömmel fogadta, hagyta, hogy dolgozzon benne, és hagyta, hogy általa az Úr újjáformálja őt, vagyis akarta, és engedte, hogy Krisztus szolgálata hasson rá az életére. A Rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének 32. verse szerint Isten Jézussal együtt mindent nekünk ajándékozott. És csak zárójelben most hadd tegyem hozzá, hogy milyen csodálatos folytatása ez annak, amit már itt korábban elmondtam, hogy az Atya Jézus Krisztus kezébe tett le mindent. És ugyanakkor itt pedig azt olvashatjuk, hogy Jézussal együtt Isten mindent nekünk ajándékoz. Micsoda gazdagság ez. Ismerjük ezt igazán. Isten szavának, igéjének az olvasása, tanulmányozása közben csodálkozhatunk egyre jobban rá erre a gazdagságra. És lehet ez a miénk. Az Úrnak szolgáló élet tehát a tanítványi életből nőhet ki. És ebből következik igazából a második, hogy a szolgálat, ez a fajta szolgálat az Úr munkájában való részvétel. És ezzel kapcsolatban most igazából csak arra szeretném felhívni a figyelmünket, hogy Tábitáról itt azt olvastuk, abból, hogy ő a Krisztus szolgálatát elfogadta, az következett, hogy sok jót tett, és bőven osztott a lamisnát. És csak egyet kell lapoznunk a Bibliában, és a 10. rész 38. versében egészen hasonlót találunk, méghozzá pontosan ezt, szerte járt, jót tett. És tudjátok, itt kiről van szó, tehát a 10. részben kiről van szó? Magáról, Jézusról. Róla mondta el Péter apostol Kornélius pogány századosnak a házában, hogy a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Vagyis azok, akikkel Jézus Krisztus jót tehet, meggyógyíthatja a lelküket, megszabadíthatja őket az ördög igájából, azok a munkatársaivá válnak. Igazából valamiképpen az ő munkájának a folytatói vagyunk, és lehetünk. Jézus Krisztus ma szent lelke által van közöttünk, és úgy munkálkodik, hogy a mi kezünket meg lábunkat, a mi lényünket akarja használni, hogy rajtunk keresztül jusson el szeretete a körülöttünk élőkhöz. És a harmadik, amit a szolgálattal kapcsolatban felismerhetünk, mindezekből következően, az az, hogy az Úrnak szolgáló élet bizony nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Tábitánál itt azt láthatjuk, hogy az Istentől kapott szeretet, valami különös szeretetet hozott létre benne az elesettek, a szegények, a kicsik iránt. Kétszer is említi itt ez a felolvasott igeszakasz az özvegyeket, hogy az özvegyek sírtak a legjobban, akkor, amikor Tábita meghalt. Miért? Mert abban az időben özvegyé válni sokszor azt jelentette, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált az az ember. Hogyha nem voltak gyerekei, vagy nem vele éltek, akkor semmi jövedelmük nem volt, senki nem gondoskodott róluk. És figyeljük meg, olyan jellemző, hogy a keresztény gyülekezetek ott az első pünkösd után, ahogyan olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, felvették az özvegyeknek a gondját, és mint egy nagy család gondoskodtak ezekről a segítségre szoruló testvérekről. És Tábitáról pedig azt tudjuk meg, hogy ő különösképpen is kivette a részét ebből a szolgálatból. És ezért történt az, hogy amikor meghalt, akkor ezek az özvegyek Péternek, amikor megérkezik oda, akkor viszik és mutatják azokat a ruhákat, amelyeket Tábita vart nekik. Hogy nézd meg, ezeket kaptuk tőle ajándékba. Ebből úgy az is kiderül, hogy Tábita valószínűleg jó ízléssel is igényesen készítette el ezeket a ruhákat. De ami talán még fontosabb, bár ez az előbbi is az, hogy próbáljuk meg a magunk feladatait, szolgálatait igényesen elvégezni. De azt is megfigyelhetjük itt, hogy szinte arra rendezkedett be Tábita, hogy akik mástól nem kapnak, azoknak ő ad. Olyasmiről nem olvasunk, hogy prédikált volna a gyülekezetben. Még csak azt sem olvassuk, hogy kinevezett diakónus lett volna, mint ahogy olvashatjuk korábbi fejezetben, és hallottuk is itt nem régen istentiszteleten is, hogy kiválasztotta embereket, szentlélekkel, erővel teljes embereket, és diakónusnak nevezték ki őket. Tábitáról nem ír ilyet a Szentírás. Mondjam úgy, hogy egyszerű tagja volt a gyülekezetnek. De volt egy Istentől kapott képessége, és azt Isten szolgálatába állította. Vagyis azt a szeretetet, amit ő is Istentől kapott, azt átengedte magán. És ezért lett olyan fontos tagja a gyülekezetnek, hogy amikor elveszítették őt, akkor nem akartak szinte belenyugodni ebbe. Látjuk tehát azt, hogy nem csak azok munkálkodhatnak Isten ügyében, akik jól képzettek, akik szónoki képességgel rendelkeznek, vagy akik jó szervezők. Isten mindenkit használ. Ad képességet, és aki kész a képességét az ő szolgálatába állítani, az így módon fontossá válik a gyülekezetben. És ezért van az, hogy mindenki valami olyan szolgálatot végezhet a gyülekezetben, amit más helyett nem tud elvégezni. Egy pillanatra csak gondoljunk abba bele, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Péter próbálkozik olyasmivel, mint amit Tábita tett. Mondjuk ő akart volna ruhákat varni. Azt is tudjuk róla, hogy ő halászember volt. Valószínűleg jó, érdes, kérges keze volt neki, és azzal megpróbálta volna a tűt a kezébe venni, és varni ruhákat. Nem, Péter máshoz kapott képességet Istentől. És ő azzal a másfajta képességgel szolgált, erről is szól ez a történet, nem csak Tábitáról. Hűségesen Istennek. De a tábíták is kapnak Istentől képességet. És azokat az ő szolgálatába állítva másokat gazdagíthatnak. Isten igéje igazából most felteszi a kérdést számunkra, hogy vajon mi milyen képességünkkel szolgálunk neki. Felfedeztük már ezt a tőle kapott képességet? Használjuk úgy, ahogyan ő szeretné? Vagy úgy is föl lehetne ezt a kérdést tenni, hogy mi haszna van abból a családunknak, a munkatársainknak, a gyülekezetünknek, hogy Isten szeret bennünket. Hogy Jézus Krisztus ilyen csodálatosan szolgált és szolgál nekünk, mint ahogyan hallottuk már itt. Mi haszna van ebből másoknak? Mit adunk tovább, amit mi is úgy kaptunk Istentől? Akkor tudunk igazán jót tenni másokkal, hogyha megértjük, hogy azért is ad nekünk Isten, és valljuk be, hogy érdemtelenül sok lelki, és talán anyagi áldást is, hogy azt, de legalábbis egy részét tovább adjuk annak, akinek esetleg még nagyobb szüksége van rá. Erről olyan sokszor elfeledkezünk. Az egy dolog, hogy a világ elfeledkezik. Mert fölteszi a kérdést ilyenekkel kapcsolatban is, hogy az Isten miért engedi meg. Csak éppen arról elfeledkezik, hogy Isten csodálatosnak és jónak teremtett meg mindent, és mindent megadott ahhoz, hogy mi bőségben és boldogságban élhessünk. Nem ő a hibás. És most is ad áldásokat, ajándékokat. Csak éppen oda kellene figyelni rá, hogy ha én vagyok az, aki valamiből nagy-nagy bőségben, bőséggel rendelkezem, akkor azt mire kaptam, és kinek adhatom oda? Az ige használ egy ma már nem igazán ismert szót erre, azt mondja, hogy mi sáfárok vagyunk. Vagyis az Isten kinél-kinél elhelyezett lelki, anyagi javakat, és ránk bízta, hogy gazdálkodjunk akarata szerint hűségesen és jól ezekkel. És aki kész mindazt, amit kapott a rendelkezésére bocsátani, az Isten hatalmasan tudja használni egy-egy területen, de mindenképpen az ő dicsőségére és mások javára. Végül vessünk még egy pillantást a Szentírásra úgy is, hogy mit mond az Úr azokról, akik készek így a rendelkezésére bocsátani azt, amit igazából tőle kaptak, és készek szolgálni. Csodálatos ígéretünk van nekünk. Először azonban nézzük meg itt magát a történetet. Arról értesültünk itt az igéből, hogy aki így él, mint Tábita, és átengedi magán az Istentől kapott szeretetet, arra az így továbbadott szeretet visszasugárzik. Vagyis Tábitát is nagyon szerették a gyülekezetben. Nagyon fontos ember lett ő, mert kész volt szolgálni a legkisebbeknek. És akkor most a Szentírás más részére gondolva, egy biztató igét hadd hozzak, és hadd fejezzem ezzel be, és bátorítsak mindenkit az ilyen szolgáló életre. Jézus Krisztus mondta, aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Micsoda kiváltság már ez is. Jézus azonban folytatja, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Akarunk-e az Atya megbecsültjei lenni? Vagy talán még mindig emberek elismerésére áhítozunk inkább? Ó, bárcsak, mindnyájunkra így tekinthetne a mi mennyei Atyánk. Engedjük, kérjük, hagyjuk, hogy lehessünk az ő megbecsültjei. Amen. 264. dicséretünket keressük meg, és magasztaljuk az Urat a negyedik versével, tehát 264. dicséretünk negyedik versét olvassuk, illetve énekeljük. Urunk Istenünk, drága Jézus Krisztusunk, segíts nekünk most szent lelked által abban, hogy magunkba tudjunk tekinteni, és meg tudjuk vizsgálni magunkat, vajon mi hol és miben kerestük és keressük a boldogságot. S vajon megtaláltuk-e ezekben, amikben kerestük? Te, Úr Jézus, amikor megmostad a tanítványok lábát, amikor így is szolgáltál nekik, akkor azt mondtad, hogy boldogok lesztek, ha ti is így cselekedtek. Hadd valljunk most neked, Urunk, hogy nem is olyan könnyű elfogadni azt, hogy a szolgálat okozhat igazi boldogságot. Hadd valljuk meg neked, hogy a szolgálatra mi sokszor úgy tekintünk talán, mint hogyha az valami lealacsonyító tevékenység lenne. És most nem mondjuk ki azt a szót, ami talán még eszünkbe is jut ilyenkor, hogy kik nem vagyunk mi. Bocsáss meg, Urunk, hogy még mi keresztjének is olykor-olykor rugódozunk ez ellen is, sokkal inkább szeretnénk a magunk elképzeléseit, a magunk vágyait érvényesíteni. Szeretnénk azon az úton haladni, amiről mi gondoljuk, hogy a boldogsághoz vezet. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor bizony olyanok vagyunk, mint a pogányok, és most gondolunk azokra a szavaidra, Jézus Krisztus, amelyeket elmondtál, hogy igen, a pogányok között úgy van, hogy ők hatalmaskodnak egymáson, uralkodnak egymás felett, versengenek egymással, de ne így legyen ez közöttetek. Vésd a szívünkbe ezt a rövidnek tűnő kis mondatot, de annál fontosabbat, ne így legyen közöttetek. Mert megvalljuk, hogy mi is olyan könnyen sodródunk a világgal, világnak ezzel a fajta gondolkozásával. Bocsáss meg, hogy nem akarunk olykor igazán kiállni sem amellett, amire te tanítasz bennünket. Bocsáss meg, amikor gyávák is vagyunk, bátortalanok. Bocsáss meg, amikor inkább feladjuk talán még az elveinket is, amelyek a Szentírásból fakadnak. Csak azért, hogy ne kelljen szembe kerülnünk a környezetünkkel. Arra kérünk, hogy Szent Lelkedet ad nekünk, hiszen tudjuk, hogy ő az, aki bátorságot és erőt is tud nekünk adni. És imádkozunk azért, hogy ha tudjuk mi a te szolgálatodat, Úr Jézus Krisztus, teljes mértékben elfogadni. És hálás szívvel köszönjük, hogyha már azt, amit ott a kereszten tettél értünk, azt bűnbánattal, őszinte szívvel, köszönettel elfogadtuk. De segíts nekünk abban, hogy kegyelmedből tudjunk nap mint nap élni, hogy tudjuk mindezt apró pénzre is váltani. Hogy ez megmutatkozhasson olyanokban, hogy meg tudunk bocsátani egymásnak, hogy bocsánatot tudunk kérni. Hogyha irítség, féltékenység támad a szívünkben, akkor abban nem nyugszunk bele, hanem oda visszük eléd imádságban kérve, hogy szabadíts meg bennünket. Vagy ha éppen a nagyra vágyás, hiúság vesz erőt rajtunk, akkor ezeket is elmondjuk neked imádságban, és kérjük, légy segítségünkre abban, hogy ne a magunk dicsőségét keressük mi, hanem a te dicsőségedre tudjunk mindent cselekedni. Imádkozunk így, hogy hadd lehessünk valóban a te munkatársaid. Imádkozunk azért az indulatért, amely Jézus Krisztusban volt, amely az alázat indulata volt. Imádkozunk azért a szeretetért, amellyel te szeretsz bennünket, hogy ez betölthesse a szívünket úgy, hogy túlcsordul, és így a körülöttünk lévőket is ezzel a szeretettel tudjuk magunkhoz ölelni. Hadd tudjunk így szolgálni mi családban, itt a gyülekezetben, egymásnak, munkahelyen. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg ebben is bennünket. Hozzuk eléd imádságunkban, Urunk, a betegeket. Köszönjük neked a gyógyulásokat, de imádkozunk azokért, akik még most is kórházban vannak, vagy akik éppen kórházba készülnek, akikre műtét vár, vagy valami másfajta kezelés. Kérünk, hogy légy ott velük, adj nekik erőt, és add békességedet a szívükbe. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek szívére a gyásznak a terhe nehezedett, a szomorú szívűekért. Kérünk, segítsd őket is, hogy hittel, bizalommal tudjanak hozzád fordulni, hogy elfogadhassák a te vigasztalásodat, békességedet, erődet. Áld meg őket, és légy az ő gyógyítójuk is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Most pedig együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imát.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Szentelkedjék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapos kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig még a hirdetésekre, gyülekezeti életünk eseményére figyeljünk egy picit. Először is a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívok mindenkit szeretettel. Szerdán délelőtt 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. Hívunk másokat is, a kedves nyugdíjas testvérek közül, akik eddig még nem kapcsolódtak be, őket is. Szerdán este örömmel hirdetem, hogy 6 órától a kicsi kis énekkar újra találkozhat. Este 7 órától pedig a keresztkérdések kurzus folytatása lesz, tehát várjuk ez alkalom résztvevőit is. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti biblia óra lesz, pénteken este szintén 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő van, este 7:30-tól pedig bibliakort tartunk. Vasárnap 10 órától, ahogyan az szokott lenni, lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben gyermekistentiszteletek, pici gyermekekkel pedig a földszinten lévő babaszobában lehet televízión követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy ahogyan az egy héttel ezelőtt elhangzott, most istentisztelet után lehetőség van arra, hogy aki teheti, az itt maradjon, és egy csésze teja mellett lent egy kicsit még beszélgessünk. Éljük meg a közösséget, hogy hasonlítsunk egyre jobban azokhoz a gyülekezetekhez, ebben az értelemben legalábbis mindenképpen, amely gyülekezetekről itt a Apostolok cselekedetéről írott könyvből olvashatunk, hogy valóban kitartóan részt vettek a közösségben is, mind a mellett, hogy az apostoli tanításban, imádkozásban és kenyér megtörésében is. Tehát szeretettel hívok mindenkit le a nagy gyülekezeti termünkbe, és tejára beszélgetésre. A presbiter testvéreket külön kérem, hogy maradjanak itt, jöjjenek le ők is tejázni, és ott közben majd megbeszélünk egy dolgot. Hirdetem azt is, hogy lesz újra keresztkérdések kurzus, ennek a kezdő alkalma február 7-e, este 7 óra. Még mindig be lehet kapcsolódni, kérem, hogy aki szívesen részt venne, az szóljon, jelentkezzen, meg szólítsunk meg mi is még másokat, akikben érdeklődést látunk, hívogassuk, hozzuk el őket. Várjuk a húsvéti hírlevelünkbe is a testvérektől az írásokat, beszámolókat, bizonyságtételeket továbbra is. A következő hirdetésemmel igazából szeretnék kapcsolódni ahhoz az igéhez, amelyet hallottunk, illetve az ige hirdetéshez. Szeretnénk megújítani és megerősíteni gyülekezetünk szeretett szolgálatát, vagy így is mondhatnám, hogy diakóniai szolgálatát. Ennek érdekében egyrészt elhelyeztünk már korábban ott az ajtóra, a persely mellett egy ilyen postaládaszerűt. Ezt azért tettük oda, hogy ebbe be lehet tenni a kéréseinket, hogyha valamivel, tehát valamilyen területen megszorultunk, szükségben vagyunk, egy papírra föl lehet írni névvel, címmel, vagy telefonszámmal együtt, hogy tudjuk, hogy ki az, aki segítségre szorul, és el tudjuk juttatni a segítséget, tehát be lehet oda tenni. Mindemellett természetesen biztatjuk testvéreket arra, hogy személyesen is szólítsanak meg engem is ez ügyben. Ezt a kis postaládát azért tettük el igazából, hogyha valakinek nehezére esik az, hogy személyesen beszéljen valamilyen szükségéről könnyebb írásban megfogalmazni, akkor megtehetjük, tehát oly módon is, de leginkább az lenne a jó, hogyha bizalommal tudnánk egymáshoz fordulni, és személyesen is meg lehetne beszélni ezeket az igényeket, kéréseket. Természetesen azt nem tudom ígérni, hogy bármilyen kérést teljesítünk. De igyekszünk, amit lehet, nyilván Istenre figyelve, Istentől kérve vezetést, megoldást, igyekszünk, amiben tudunk és ahogyan tudunk. Viszont ahhoz, hogy ez igazán működhessen, ahhoz arra is szükség van, hogy betegyük a közösbe mindnyájan azt, amit aztán segítségként tovább tudunk adni. Valahogyan úgy, mint ahogy itt Tábita is tette, ezért istentisztelet végén fogunk kapni egy lapot, amin igazából az van rajta, hogy miben tudok segíteni. Vagyis ki felírhatja rá, hogy mi az, amiben ő esetleg segíteni tud. Ez most, hogyha gondolunk a felolvasott igazság, aztán akár még ilyen is lehet, hogy megvarrok, vagy megjavítok valamilyen ruhát, ruhadarabot a másik testvérnek, mert én azzal tudok szolgálni. De ez lehet olyan is, hogy idős testvéreknek bevásárolok. Vagy elmegyek és beszélgetek vele. Majdnem azt mondtam, hogy csak beszélgetek, de nagyon nagy szolgálat. Higgyük el, hogy azok az idős testvérek, akik egyedül vannak, nagyon ki vannak éhezve a meghallgatásra és a jó szóra is. Hát ez is hatalmas szolgálat, ha valaki annyit vállal, hogy elmegyek és meghallgatom, és utána mondok két jó szót. Együtt imádkozom vele, és együtt olvasok vele igét. Ezzel a lelkülettel, amire itt az Isten igéje buzdít bennünket, vegyük magunkhoz ezeket a papírokat. Nyilván ez nem kényszer, hanem megélve azt, hogy egy test tagjai vagyunk, ki oda teheti azt, amivel ő hozzá tud járulni. És mindehhez tartozik még az is, hogy a gyülekezetünkből van egy testvér, aki elvállalta a szeretett szolgálatnak a vezetését, és most őt szeretném bemutatni. Rindt Ferencné, szerintem sokan ismerjük. Rózsika vagy Rozáka, gyerekért pillanatra ide jó, hogy akik nem ismernek, azok is ismerhessenek meg. Ő a családsegítő szolgálat munkatársa volt, tehát korábban is tulajdonképpen hasonló jellegű szolgálatot végzett, és ő vállalta azt, hogy vezeti, szervezi ezt a szolgálatot. De hadd kérjem azt, hogy mindnyájan támogassuk valóban őt imádságainkkal, és támogassuk úgy is, hogy tényleg figyelünk egymásra, hogyha tudunk esetleg valakiről, hogy szükségben van, szóljunk, vagy hogyha éppen én tudok valamit segíteni, akkor Rózsikát is meg lehet keresni, és megbeszélni vele. És köszönjük szépen a szolgálatnak a vezetését, és hadd kívánjuk Isten áldását. Szeretnénk így együtt lenni ebben a szolgálatban, és legyen úgy, ahogyan itt hallottuk az utolsó ígéretben, hogy megbecsüli az Atya azt, aki neki szolgál. Isten áldjon meg így, téged is, meg Isten áldjon meg mindnyájunkat ebben a szolgálatban is.
Köszönöm szépen, és a nyitók életéhez sok-sok erőt, kitartást, bőségét. Köszönöm szépen az üzenetet.
Mi is köszönjük szépen, és hisszük, hogy az Úr meg fogja adni a szükségeseket mindnyájunknak. A Bármados Református Gimnáziumból érkezett hozzánk még egy hirdetés. Ebből csak annyit olvasnék föl, hogy felvitet hirdetnek elsősorban református vallású gyerekek számára 2011 őszén induló általános iskolai első osztályba, és hogyha bárkit ez érdekel, akkor bizalommal fordulhat hozzám, mert tudok tájékoztatót, tehát részletes tájékoztatót is adni az iskoláról. Meghívás érkezett a Lepra Missziótól is gyülekezetünkhöz, a Leprások Világnapjának központi rendezvényére, mely 2011. január 30-án, vasárnap délután 4 órakor lesz a Budapest 7. kerület Veselényi út 53 szám alatti baptista templomban. Ezzel kapcsolatban is a részletek itt megtalálhatók, tehát szívesen odaadom, illetve szívesen megosztom az érdeklődő testvérekkel. Az elmúlt héten két alkalommal Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Sípos Józsefné Varga Emiliától búcsúztunk, aki 1931. május 17-én Tarpán született, és ezesztendő január 7-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak a mögöttünk álló napokban búcsúztunk el Tóth Kiborné Gyarmati Katalintól is, aki 1955. június 9-én született pápán, és ezesztendő január 8-án hunyt el Budakeszin. A mi Urunk Istenünk adjon erőt, vigaszt és békességet minden megszomorodott szívű testvérünknek. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg. 455. énekünk első, 7. és 9. versszakait énekeljük, a 9-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra. Elköszönök ugyan, de sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ahogyan mondtam, le a gyülekezeti termünkbe.